Ma egy olyan témáról szeretnék veletek beszélni, ami megint csak nekem arról beszélt. Már régebben tartottam erről egyszer ige hirdetést, de nagyon régen volt. Ami nekem megint csak arról beszél, hogy igen, nekünk olyan pazarló Istenünk van, aki ugye tavasszal láthatjuk, én le vagyok döbbenve, amikor virágba borulnak a fák. Sokszor alig marad rajta gyümölcs, és Isten ontja a virágokat, ontja. Valahogy mindennel jelzést ad, hogy ember, szeretlek. Mindezt azért adom, mert szeretlek. És most az Ószövetségből, és az új szövetségből olvasunk egy részt, és az Ószövetségből fogunk átnézni egy olyan ceremoniális törvényt, ami megint csak erről a hihetetlen bőkezűségről, és arról beszél, az Isten mindent felépített, megalkotott azért, hogy megint csak azért, hogy mi emberek figyeljünk rá. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat a Lukács evangéliuma 17. fejezeténél. Mindannyian ismerjük a 10 bélfoklos történetét. Erről olyan túl sokat nem szeretnék beszélni majd, de egy kicsit fel kell, hogy elevenítsük. Lukács evangéliuma 17. fejezetének a 11. verstől a 19. versig olvasnám fel. Így szól, és lőn, mikor útba ment Jeruzsálem felé már, mint Jézus, hogy ő Samáriának és Galileának közepette ment át, és mikor egy faluba bement, jött elébe 10 bélfoklos férfi, és távol megálltak. Felemelték szavukat, mondván, Jézus Mester, könyörülj rajtunk. És mikor őket látta, mondanékik, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak, és lőn, hogy míg oda mentek, megtisztultak. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért dicsőítvén az Istent nagy szóval. És arccal leborult az ő lábainál, hálákat adott néki, és az Samária beli volt. Felelvén pedig Jézus mondta, avagy nem 10-en tisztultak én meg, a 9-e pedig hol van. Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen. És mondanéki, kelj föl, és menj el, a te hited téged megtartott. Azt szeretném tőletek legelőször is megkérdezni, hogy szerintetek ez a 10 bélfoklos mennyire volt hívő ember?
Teljes mértékben.
Miből látjuk, hogy ők hívő emberek voltak? Hol éltek a bélpoklosok? Ugye a bélpoklos az a lepra. A lepra telepen éltek, ugye? Teljesen elkülönítve az egészséges emberektől. És voltak és mit tudtak ezek a leprások a betegségükről? Ebből lehet gyógyulni, vagy nem lehet gyógyulni? Nem lehet gyógyulni. És akkor hogyan lehet az, hogy mégis 10 összefogtak, és elindultak, és elmentek Jézushoz? És hallottak már Jézusról. Jézus mit mondott, hány ember gyógyult meg Izraelben az évszázadok alatt? Mit mondott Jézus? Szíriai Námán. Ez bizonyára ők is hallották, ismerhették, ugye hívő emberek voltak. És ez az egy dolog, hogy Izraelben nem gyógyultak meg a leprások, ez blokkolta őket abba, hogy ne induljanak el, és feladják a tervüket? Nem. Hányszor vagyunk úgy, hogy elindulnánk egy úton, de halljuk a negatív dolgokat, hogy hát ennek se, annak se, amannak se nem érdemes neked. Ugye félbe szoktunk így hagyni dolgokat, föladjuk elég hama. És számomra az a döbbenetes, hogy 10 ember között egyetlen egy nem volt, aki azt mondja, hogy ne csináljuk. Azért ez óriási dolog, mikor 10 ember összefog és elindul. És kijönnek a lepratelepről, és vállalják azt az utat. Nem tudjuk, hogy hol lehettek, mert ugye Jézus indul, ez már Jézus szolgálatának a vége fele van, majd rövidesen bejelenti harmadszor a szenvedését. És tudjuk, hogy azért már a Biblia ír egy leprás meggyógyításából, az Jézus szolgálatának az elején volt. Hogy meg a Simon is meggyógyult, hogy az az ember, én ezt nem tudom, meg bizonyára többen is gyógyulhattak, de túl sokan nem gyógyultak meg leprából. És kijönnek a lepratelepről, vállalják mindazt. Ugye a leprásoknak, amikor kijöttek, azt kellett mindig kiabálnunk maguk előtt, hogy tisztátalan, tisztátalan. Azért gondoljatok bele, ez a 10 ember, ez leprás volt, de értelmileg épp volt, egészségesek voltak. Nagyon-nagyon megalázó lehetett, nem? Ezt felvállalni egy egy épp tiszta gondolkodású embernek, hogy azt kiáltsa maga előtt, hogy tisztátalan, tisztátalan. És mégis kitartott mind a 10, bizonyára gyűlölték őket, bizonyára megvetették őket, lehet, hogy még meg is dobálták őket kővel, semmi nem tántorította őket, elmennek egész a faluig, ahova Jézus betér, távol illedelmesen megállnak, ez is nagyon fontos, illedelmesen megállnak, felemelik szavukat, ennyit mondanak, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. És utána a 14. vers azt mondja, Jézus, mikor meglátja őket, csak ennyit mond, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. Ami emlékeztek, amikor Elizeus idejébe elmegy Námán, és a proféta kiüzen, hogy menj el, és mosakodj meg 7-szer. Mit csinál Námán? Megsértődik. Szerintetek ez a 10 ember közül nem lehetett volna legalább egy, aki azt mondja, hogy hát azért mi eljöttünk, mi mit vállaltunk, azért, hát legalább, az bizonyára hallottak arról, hogy egy leprást a kezével meggyógyított. Hát legalább annyit azért Jézus tehetne, hogy tegye ránk a kezét, vagy mondjon valamit, vagy dicsérjen meg, hogy milyen hitetek van. Nézzétek, Jézus semmit nem mond, csak annyit mond, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. Tudjátok, hol voltak a papok? Tudjuk, ugye Jeruzsálemben. Az, ahol volt, így néztem a térképen, az úgy 70-80, de lehet, hogy 100 kilométerre is lehetett. Onnan, ahol Jézus volt. És Jézus ennyit mond ennek a 10 embernek, hogy idáig eljöttetek, most menjetek el Jeruzsálembe, nem mondta, hogy meg fogtok gyógyulni, menjetek Jeruzsálembe, újra vállaljátok azt, több 10 kilométer át, hogy tisztátalan, 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 újra vállaljátok azt, hogy kigunyolnak, megvetnek, nem engednek be, nem állnak veletek szóba. Egyetlen egy nincs, aki azt mondja, hogy nem tesszük. Micsoda hit ez? Ez óriási hit, nem? Ez annyira nagy hit, és azt csak ennyi van, és lőn, hogy míg oda mentek, megtisztultak. De ők ezt nem tudták, hogy ez így lesz. Csak Jézus azt mondja, hogy menjetek, és ők fogják magukat, és elmennek. Én azon gondolkodtam, hogy ezek az emberek az Isten szavára építették az életüket. Nem a tapasztalatra, gyógyulni akartak, de nem a tapasztalatra, hanem arra, hogy amit az Isten mond, azt én megteszem. Én úgy teszem. Én nem tudom, hogy mi lesz az eredménye. Én nem tudom, hogy meggyógyulok, vagy nem gyógyulok meg, de Jézus azt mondta, hogy menjek, akkor én megyek. 10 ember így kitart. Az óriási, nem? És elmennek, és egy jön közülük vissza. És egy, amikor visszajön, letérdel az Isten elé. Jézus, már nem azt mondja, hogy Jézus Mester, hanem azt mondja, dicsőíti az Istent, arccal leborul az ő lábainál, hálákat ad neki, és a Samária beli volt. Most azt szeretném veletek együtt átgondolni és megnézni, hogy vajon a 10 közül ez az egy miért jött vissza? Mi történt? Valaminek történnie kellett Jeruzsálembe, amiért ez az egy visszajött, de a 9 nem. Most kérlek benneteket, nyissuk ki a Bibliánkat, a Mózes 3. könyvénél, és ott pedig a 14. fejezetnél. És azért gondoltam ezt a kis filmet is most, mert annyira összecseng avval, hogy az Isten annyira bőkezű, mert itt van a Mózes 3. könyvének a 14. fejezeténél egy nagyon különleges áldozati, hogy is hívják ezt, mert ez az áldozati rendszernek egy része, egy különleges áldozatot kellett minden poklosságból tisztult embernek bemutatni Jeruzsálembe. És ez azért különleges, mert ahogyan lesz majd időnk, végigmegyünk rajta, ez olyan precízen, olyan aprólékosan ki van dolgozva, hogy én nem is értem, hogy az Isten ezt miért csinálta így, mikor azt mondja Jézus Krisztus, azt mondta, hogy sok leprás volt Izraelben, de nem gyógyult meg, csak a szíriai Námán. Tehát a zsidók nem éltek ezzel. A zsidók nem gyógyultak meg. Tehát ilyen áldozatot egyszerűen nem kellett a papoknak bemutatni, ezek szerint, de minden papnak tudni kellett. Erre föl voltak készítve. Hogyha lenne ilyen csoda, és hitáltal valaki meggyógyulna, mert hát miért ne gyógyulhatott volna még hitáltal, ahogy a Námán is meggyógyult, akkor ezt egy zsidónak végig kellett csinálni. Most kérem, most olvassuk el az első 7 versét. Szólt ismét az Úr Mózesnek, mondván, ez legyen a poklos embernek törvénye az ő megtisztulásának napján, hogy vigyék a paphoz. A pap pedig menjen ki a táboron kívül, és nézze meg a pap, és ha meggyógyult a pokloson a poklos fakadék, akkor parancsolja meg a pap, hogy hozzanak a megtisztulandó emberért 2 élő tiszta madarat, cédrusfát, karmazsint és izsópot, azután parancsolja meg a pap, hogy az egyik madarat öljék meg cserép edényben forrásvíz felett, az élő madarat pedig vegye azt, és a cédrusfát, a karmazsint és az izsópot, és mártsa be azokat, és az élő madarat a megölt madárnak vérébe a forrásvíz velett, és hintse meg a poklosságból megtisztulandó embert 7-szer, és ítélje az tisztának, az élő madarat pedig bocsássa szabadon a mezőre. Ezt kellett bemutatni, ez egy különleges áldozat volt. De aztán majd lesz neki még folytatása is. A legelőször az, hogy a papnak ki kellett menni a táboron kívül. Jézus Krisztus hova jött el, mikor eljött hozzánk? Jézus Krisztus is kijött a táboron kívül? Kijött, ugye? Kijött azért, hogy bennünket meg tudjon gyógyítani. Itt is kimegy a pap a táboron kívül, oda megy a beteg a bélpoklóshoz, ők 10 elmennek, de mind a 10-nek egyen-egyenként ezt az áldozatot végig be kellett mutatni. És a pap akkor megparancsolja, hogy hozzanak a megtisztulandó emberért 2 élő tiszta madarat. Cédrusfát, karmazsint és izsópot. Ezeket megnéztem a neten, a cédrusfa, a libanoni cédrusnak az a különlegessége, hogy 2-3 ezer évig él, nagyon magányosan él, és nagyon-nagyon mélyre ereszti a gyökereit. Mintha Krisztust ábrázolná ez is, ugye? Kora nagyon magas, magányos, és nagyon mélyre ereszti a gyökereit. Karmazsint. A karmazsin az egy különleges festékanyag. A templomba, a szent sátorba a lepleket, ugye 3 lepel volt a szent sátorba, egy az, amikor beléptek az udvarra, aztán beléptek a szentélybe, és utána ugye a harmadik pedig, amikor a szentek szentjét választotta el, és ezt a lepelt 4 színből szőtték. Kékből, bíbor pirosból, karmazsin színűből és fehérből. A kék ugye a kegyelem színe, a bíbor piros a királyság színe, a karmazsin a szenvedés, tehát a szenvedő Krisztus színe, a fehér pedig a tisztaság színe. Ebből a 4 színből készítették a lepleket. És itt ugye szó van a cédrusfáról, a karmazsinról és az izsopról. Az izsop az pedig egy különleges növény, ami olyan 40-50-60 centi magasra megnő, és össze lehet fogni, és lehet vele hinteni. Amikor kijöttek Egyiptomból, az ajtó keretét, hogy mondjuk, ajtófélfát, azt izsóppal kellett nekik meghinteni, tehát ezt arra használják. És akkor van 2 madár, szerintetek mit jelképez ez? Hogy az egyik madarat cserép edénybe kellett megölni. Forrásvíz felett. Ugye a forrásvíz, a víz, az élet, az Krisztus. A cserép edény, az pedig a mi emberi testünk, ugye? És Krisztus eljött emberi testben, és a madarat meg kellett ölni cserép edénybe. És utána, ami döbbenetes, bele kellett tenni a cédrusfát, a karmazsint, az izsópot, és bele kellett máltani az élő madarat a forrásvíz felett, és utána ebből a vérből meg kellett hinteni a tisztulandó embert 7-szer, és utána elengedték az élő madarat. Az élő madáron, aki repülhetett, rajta volt Krisztus vére. Miről beszél ez? Ugye mindannyian tudjuk. Ez rólunk beszél, ez a megváltási tervről beszél. Az emberiségen rajta van Krisztus vére. A poklos emberen is rajta volt Krisztus vére, szabadon kellett engedni, és azt mondja, hogy a pap tisztának ítélte. De ezzel még nincs vége. Nézzétek, mert a 8. versben az van, ezután a megtisztolandó embernek ki kell mosni az ő ruháit, le kell borotválni a szőrét, meg kell mosodni vízbe, tiszta lesz, és utána így folytatja, így menjen be a táborba, de a szent sátorba még nem mehetett be. A táborba már visszamehetett, de az Isten elé még nem mehetett be. és azt mondja, de a sátoron kívül maradjon 7 napig. Ott kellett nekik maradni még 1 hétig Jeruzsálemben. És ez alatt a 7 nap alatt, legalábbis 6 nap alatt nem történik az ég a földön semmi. Csend van. Ott vannak, csend van, és a 7. napon pedig a 9. vers azt mondja, újra le kell borotválni a szőrét, haját, szakállát, szemöldökeit, minden egyéb szőrét le kell, gondolom azért, hogy a fertőzés ugye rá ne ülhessen újra, és újra meg kell mosakodni tiszta vízben, és tiszta lesz. És ugye már 3-szor az van, hogy tiszta lesz, de még mindig nem mehet. És utána jön a 8. nap, a 8. napon pedig venni kell neki 2 év bárányt, egy nőstényt, olajat és 3/10 efa lisztlángot, mert értelátozatot is kell bemutatni, és akkor fogja a pap, az egyik bárányt meg kellett ölni, ez a vétekért való áldozat, és meg kellett lóbálni az Úr előtt, az olajjal együtt. A lóg olaj az körülbelül 1 fél liternyi olaj. És amikor utána a bárányt megölte, a bűnért való áldozatért, és utána veszi a pap a 14. versben a vért, és itt jön az a különleges, meg kellett kenni a vérből, a papnak a bal kezébe kellett beleönteni a vért, és a jobb kezével meg kellett kenni a megtisztulandó embernek a jobb füle cimpáját, a jobb hüvelyk ujját, és a bal hüvelyk ujját. Utána fogta az olajat, megint beleöntötte a kezébe, és a jobb ujjával 7-szer hinteni kellett a szent sátor felé, utána meg kellett kenni szintén a jobb füle cimpáját, a jobb hüvelyk ujját, a jobb lába ujját, és utána a megmaradt olajat rá kellett önteni a megtisztulandó ember fejére, és végig lecsorgott rajta az olaj. Szerintetek miről van itt szó? Miért kellett ezt ilyen aprólékosan és ilyen precízen kidolgozva megcsinálni? A vér, Krisztus vére, ugye? Mit jelent, miért a füle? A hallás, ugye? Van itt egy íge Krisztusról. Ézsaiás 55. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen. Hátra nem fordultam. Akit a bűneiből megtisztít az Úr, annak megnyitja a fülét, és ő, ha meghallja az Isten szavát, és nem lesz engedetlen, és nem fordul hátra, akkor harad előre az úton, ugye? A hüvelykúj, én úgy tudom, hogy az egész teremtett világon egyedül az ember képes arra, hogy ezt behajlítsa. A majom erre nem képes. Mit jelent ez? Mikor megragadunk valamit. Ha ezt nem tudnánk behajlítani, tudnánk olyan stabilan fogni mindig? Nem, ugye? Tehát az az ember, aki meghallja az Isten szavát, az ragadja meg Krisztust. Ragadja meg, és ne engedje el. Akármilyen megpróbáló körülmények jönnek. És a hüvelykúj lent a lábunkon, akinek levágják a hüvelykújját, mi lesz a járásával, és mi lesz a stabilizálásával? Ingatag lesz, és nem lesz olyan stabil, ugye? Tehát, hogyha meghallom, megragadom, és engedelmes vagyok, akkor stabilan, biztosan járjak azon az úton, amelyre Krisztus hívott el. A poklosságból megtisztult embernek ezt a megtisztulási módszert, hogy is hívják ezt a ceremoniális módszert, ezt végig kellett csinálni. És képzeljétek, ezt mind a 10-zel megcsinálták. Tehát mind a 10 megkenték vérrel, megkenték olajjal. Akkor szerintetek milyen múlott az, hogy egy ment vissza? Ez mindenkiért megtörtént. Hogy ugye azt mondja Jézus, most menjünk egy picit, nem kell visszalapozzatok, de Jézus azt mondja, kelj föl, az utolsó vers, menj el, a te hited téged megtartott. A többi 9-nek ezt nem tudja mondani, mert nincsenek ott. Tehát a megtartás annak az egynek szólt, aki visszament. De mind a 10 tudta, hogy mit csinálnak érte, mind a tízzel megcsinálták, mind a tíz ott volt. Szerintetek milyen múlott az, hogy egy ment vissza?
Megértette az áldozatot.
Igen. Megértette az áldozatot. A többi nem értette meg?
Nem volt hála benne.
Én ezt arra hoztam ki, hogy van 6 nap, amikor teljes csend van. Emlékeztek, mikor Mózesnek fel kell menni a hegyre, és 40 napot fentölt az Istennel. És akkor fölmegy a hegyre, a hetedik napon szólítja az Úr. 6 napig Mózes ott van a hegyen, és nem történik semmi. Emlékeztek, amikor Illés várja az esőt, és a szolgáját elküldi, és azt mondja a szolga, hogy semmit nem lát, és akkor azt mondja neki Illés, hogy 7-szer menj el. És közben mit csinál Illés? Imádkozik. És emlékeztek, amikor Saulnak azt mondja Sámuel, hogy 7 napig várakozz, és jövök. És mit csinál Saul? Vár 7 napig, mert kénytelen várni, mert Sámuel nem jön. De mivel telik az a 7 nap? És ez az, ami nem mindegy. Mivel telt a 7 nap Mózesnél a hegyen? Mivel telt a 7-szeri várakozás Illésnél, míg visszajön a szolgája? És mivel telt Saulnál a 7 napi várakozás? Félelemmel, rettegéssel. És mivel járhatott itt ennek a 10 embernek? Ugye Géza azt mondta, hogy megértette. Azaz egy megértette. Szerintetek a 6 napon át, ugye a 7. napon már tennie kellett valamit, ugye leborotválni a szőrét, haját, de még a 7. nap is beletartozott a gondolkodásba. Szerintetek a várakozás csendjét, idejét, azaz egy mivel töltötte? Hálaadás, ima is szemlélte, gondolkodott azon a tiszta madáron, amelyik repülhetett, ugye? És megértette, hogy ő az a tiszta madár. Ő most már repülhet, mert Krisztus vére rajta van. A másik madár, a madár társának a vére, a tiszta madár, a repülő madáron rajta van. Mi rajtunk is, rajtunk van, a mi társunk, ugye Krisztus a mi társunk áll. Az ő társunk vére rajtunk van. És szerintetek a másik 9 milyen gondolkodhatott?
Mi fog csinálni?
Rosszak ezek a gondolatok? Gondoljatok bele, miért? Azon gondolkodott, hogy visszamehetek a családomhoz. Találkozhatom azokkal, akiket szeretek. Újra egészséges vagyok, dolgozhatok. Nem vagyok kiszolgáltatott. Képzeljétek, ezek az emberek mások könyör adományából éltek, amit oda vittek a lepra telepre, meg amit összekoldultak. Egy egészségesen gondolkodó embernek ez milyen megalázó lehetett. Ezek bizonyára azon gondolkodtak, hogy dolgozhatom, el tudom tartani a családomat, el tudom látni önmagamat, újra sikeres leszek. Ez nem bűn. Mikor válik bűnné? Ha csak ez van, ugye? Ha csak ez van.
Nincs imádság. Köszönet, hogy az Isten.
Hogyha elfelejtem, hogy én miért repülhetek szabadon, én miért dolgozhatom, én miért tarthatom el a családomat, én miért lehetek egészséges? Akkor bűn, mert megfeledkezem arról, hogy a társam vére rajtam van. És én úgy gondolom, hogy testvérek, mi is sokszor a csendet nem értékeljük. Sokszor a várakozás idejét kitöltjük bármi mással, ami lehet, hogy nem rossz. De nem gondolkodunk azon, hogy miért repülhetünk szabadon, hogy miért élhetünk. És most szeretném, ha visszamennénk a Lukácshoz, és gondolkodjunk azon, hogy amikor van egy kis szabadidőnk, és tudjátok, most a neten olvastam, hogy nagyon kevesen járnak adventisták szombatiskolára, és egy testvér olyan aranyosan írta, hogy mit lehetne ezért tenni, hogy jöjjenek a testvérek szombatiskolára. És a szombatiskola ugye az íge, Krisztus. És higgyétek el, testvérek, hogyha mi is a megmaradt kicsiny időnket, ha csak 10 perc, 4 óra a hétköznapokban, de ha azzal töltjük, hogy őt szemléljük, a társunkat, akinek a vérébe belemártottak bennünket, és én azért tehetem a hétköznapi dolgaimat, akkor talán majd egyszer az ember vágyakozik, hogy a szombatnapot azzal töltse, aki számára elkülönítette ezt a napot, és megszentelte, és a legdrágábbat adta, egy 24 órát az ő társaságába, és egymás társaságába, mert azt mondja az ige, hogy szent gyülekezés napja ez néktek. És amikor visszament az az egy, a 17. 18. versbe, azt mondja Jézus, és azért gondoljatok bele, Jézus mennyire lehetett szomorú. És mennyire fájhatott Jézusnak, hogy 10 ilyen nagyszerű ember, 10 ilyen csodálatosan elinduló ember, 10 ilyen ember, akinek ilyen élő hite van, aki az ígére alapozza az életét, eljön, és vállalja a visszautat, mindent vállal, és valahol kisiklik az élete. És azt mondja Jézus, avagy nem 10 tisztultak-e meg, a 9 pedig hol van? És a 18. vers a legdöbbenetes, nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen. Hát ahogy elindultatok 10, ahogy minden akadályt vállaltatok, és eljutottatok hozzám, hát miért nem beszéltétek meg, hogy visszamegyünk mind a 10? Miért nem? Miért nem tudtatok így összetartani? És tudjátok, azért is elszomorított, inkább elgondolkodtatott ez a történet, hogy nagyon rossz az arány, nem? 10 ember, aki az igére építette az életét, nem a tapasztalat, nagyszerű a tapasztalat, ne értsétek félre, de ha csak tapasztalat van az életünkben, és nem az igére, az ige mindig velünk van, értitek? A tapasztalatokban még megcsalhat Sátán. De az ige, ha azt memorizáljuk, ha azt olvassuk, ha azon gondolkodunk, az ige megtartja, hogy Máté imádkozott az imába, hogy lesz idő, amikor nem lesz a Biblia velünk. És lesznek megpróbáló körülmények, amikor az ige, ha eszünkbe jut, de csak azt tud eszünkbe jutni, amilyen gondolkodunk, ugye? Ha kihasználjuk a perceket, az ige, ha eszünkbe jut, meg fog tudni tartani azokban nagyon nehéz időkben, amelyek előtt állunk. És azt mondja Jézus, hogy akkor lesz teljes a hitetek, hogyha ez a hála az Isten felé megszületik bennünk. És azt mondja Jézus ennek a Samária belinek, kelj föl, és a te hited téged megtartott. És én azt kívánom, testvérek, hogy ez az arány azért ne így legyen. Hogy építsük a hitünket az igére, és itt az idő tényleg, testvérek, hogy gondolkodjunk egyre többet Krisztus keresztáldozatán. Mert Jézus megígérte, ha én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. De elsősorban azokat tudja már most magához vonzani, akik ennek a vonzásnak engedelmeskednek. A Jóisten áldjon meg bennünket, hogy azok között legyünk, akik visszamennek, és akinek majd azt mondja Isten akkor, a te hited téged megtartott. Amen.